Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és mielőtt az ige hirdetés alapigéjét olvasnánk, a néhány kisgyermekhez szeretnék szólni, akik itt vannak a gyülekezetünkben. Kedves gyerekek, biztos vagyok, hogy legkisebb korotoktól fogva hallottátok otthon, hogy a Jóistennek az egyik parancsolata így szól: tiszteld apádat és anyádat. Hallani ezt általában hallják azok a gyerekek, akiknek a szülei ismerik a Szentírást, de hogy mit értünk azon, hogy tisztelni kell, és hogy valóban tisztelitek a szüleiteket, azt csak ti tudjátok, hogy ez valóban így van-e. Én szeretném ezt a parancsolatot egy kicsit azzal a lelketekre kötni, hogy fölelevenítek a Bibliából egy példát, ami nagyon szemléletes, és ezért remélem megjegyzitek, hogy mit jelent igazán tisztelni a szülőket. Ez a történet Salamon királyról szól, biztos hallottátok a nevét, és tudjátok, hogy a régi királyok, azok előtt mindenki meghajolt, mindenki állva beszélt velük, még ha a legközelebbi hozzátartozói is voltak, olyan nagy tisztelet és tekintély vette körül a királyokat. És azt olvassuk a Bibliában, hogy amikor Salamon már királlyá lett fiatalon, akkor ott ült a tróntermében, és jött az édesanyja, hogy valamit kérjen tőle. És így olvasom Királyok első könyve második fejezetében, hogy oda ment Salamon királyhoz, hogy beszéljen vele, és figyeljetek csak, felkelt a király, elébe ment, meghajtotta magát előtte, leült az ő királyi székébe, széket tétetett a király anyjának, hogy üljön az ő jobb keze felől. És akkor mondta, hogy most mondjad, édesanyám, amit mondani szeretnél. Hát nem tudom, hogy ez a kép megmarad-e az emlékezetetekben. Én sokszor, ha elmegyek valahova látogatóba, még azt is észreveszem, hogy nincs elég szék az asztal körül, és bizony nem a gyerek szalad a székért, hanem az anyuka vagy a nagymama. És szeretném, hogyha ti ezt megjegyeznétek, hogy Salamon király így tisztelte az édesanyját, hogy a szokással ellentétben ő ment elé, ő hajolt meg, jobb keze felül egy széket tétetett, leültette, és aztán mondta nagy tisztelettel, hogy mondjad, amit kérsz. Én nem tudom, hogy amikor édesanyátok vagy édesapátok kér valamit, akkor ti milyen tisztelettel fogadjátok azt, és milyen engedelmességgel követitek. Hát gondoljatok Salamon királyra, aki még felnőtt korában is így tisztelte az édesanyját, és kívánom, hogy ti olyan gyerekek legyetek, akik soha vissza nem beszéltek se édesapátoknak, se édesanyátoknak, hanem ugyanúgy mondjátok, mint a király, hogy kérj, amit akarsz. Kérj, amit akarsz, és azt a legtermészetesebbnek tartjátok, hogy aki értetek annyi mindent tett, az ő szavát tiszteletbe tartjátok, és azonnal engedelmességgel teljesítitek. Hát kívánom, hogy ezt megjegyezzétek, mert különben csak üres szó az, hogy tiszteld apádat és anyádat. Kedves gyülekezet, most pedig lapozzuk föl Bibliánkat, és olvassuk a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét, Lukács evangéliuma első fejezetéből fogjuk olvasni. Lukács evangéliuma első fejezetéből a 76. és a 77. verset fogom idézni. Ezek keresztelő János apjának, Zakariásnak az ihletett szavai. Azt olvassuk, hogy a gyermek születése után betelt Szentlélekkel, és a Szentlélek ihletésére mondott proféciát keresztelő Jánosnak a küldetéséről. És így olvasom tehát Lukács evangélium első fejezetében a 76. és a 77. verset. Te pedig, kisgyermek, a magasságos Isten prófétájának hivattadsz, mert az Úr előtt jársz, hogy az ő útjait elkészítsed. És az üdvösség ismeretére megtanítsd az ő népét a bűnök bocsánatában. Én igazából a 77. versről szeretném ma, ha közösen gondolkodnánk, előzetesen csak annyit említsünk meg, ugye a 77. vers arról szól, hogy egy ószövetségi messiási jövendőlés beteljesítéseként keresztelő János majd Jézus útkészítője lesz. Biztosan sejtjük, hogy ez jelképes beszéd, hogy a régi időben nem volt olyan úthálózat, mint manapság, és ha valaki előkelőség utazott, akkor előtte ment egy csapat, hogy elegyengesse az utat, hogy minél zökkenőmentesebben menjen a kocsija, és ezt a hasonlatot használja föl az ige, hogy a Jézus eljövetelére nem fizikai értelemben kellett utat készíteni, hanem utat kellett készíteni az emberek gondolkodásában, az emberek szívében, mert olyan távol álltak attól a hiteles és igaz vallásosságtól, amit Jézus képviselt, annyira nem értették már az alapfogalmakat sem, az Isten képük is annyira eltorzult, hogy egy ilyen útkészítésre volt szükség, még mielőtt Jézus megjelennék, hogy az emberek valamennyire jobban tudják fogni, érteni azokat a tanításokat, azt az evangéliumot, azt az örömhírt, amit Jézus hozott. És hol kellett az útkészítést a legjobban megvalósítani? Miben állt ez az útkészítés? Ez igazából meglepő és elgondolkoztató, hogy így folytatódott, hogy az üdvösség ismeretére megtanítsd az ő népét a bűnök bocsánatában. Egy kicsit mai közérthetőbb nyelvre hadd fordítsam ezt. Mit jelent az, hogy az üdvösség ismerete? Ugye itt az eredeti szövegben a szótéri, a szó szerepel, ami azt jelenti, hogy szabadulás, gyógyulás. Hogy a szabadulás, a gyógyulás ismeretére, vagy tömören az üdvösség ismeretére megtanítsd az ő népét. És miben áll a szabadulásnak, a gyógyulásnak az ismerete? A bűnök bocsánata által. És ebben az a nagyon elgondolkoztató, hogy azt mondja, megtanítsd az ő népét. Hát Keresztelő Jánosnak hol kellett utat készíteni? A pogányok között, akik Istent nem ismerték? Nem. Az Ószövetségi Egyház körében, Isten népe között. És mi volt az az ismeret, ami a legjobban hiányzott nekik? Amire az útkészítésnek különösképpen irányulni kellett? Hogy megtanítsd őket a szabadulás, a gyógyulás ismeretére a bűnök bocsánata által. Nem különös, hogy az Isten népe ebben volt a leghátrébb. Ez az ismeret volt állt a leggyengébb lábon. És ahhoz, hogy Jézus személyét és tanításait befogadják, ebben kellett állni az útkészítésnek. Gondolom mindenki sejti, amikor azt olvassuk, hogy a szabadulás, a gyógyulás, az üdvösség ismerete, ez a bűntől való szabadulásra utal. És itt volt az ismeret a leggyengébb az Isten népe között. A bűnbocsánat mibenlétét és a bűnbocsánat elnyerésének az útját, ezt értették a legkevésbé. És én azt hiszem, mindnyájan tudjuk, hogy a Keresztelő Jánosra vonatkozó proféciák kettős értelműek. Keresztelő János útkészítő volt Jézus első eljövetele előtt, de hasonló útkészítésnek kell történnie Jézus második eljövetele előtt. És megkérdezem tőletek, szükséges utat készíteni még az ő népe körében is? Felkészült a Jézus fogadására? És lehet, hogy Krisztus második eljövetele előtt is így van, hogy az Isten népe sok elméleti ismeretet tud, de ebben áll a leggyengébben a szabadulás, a gyógyulás ismerete a bűnök bocsánata által. Hogyan lehet bűnbocsánatot nyerni? Miben áll a bűnbocsánat? Hogyan kell azért folyamodni? Mert ebben rejlik a szabadulás és a gyógyulás. És ha a Szentírás ezt mondja, hogy erre szükségünk van, hogy így mondjam az úgynevezett keresztény világnak is, keresztényeknek is, noha ez lenne a legelemibb és legfontosabb ismeret. Mégis ebben van a legnagyobb hiány. Mert emlékezzünk rá, hogy Jézus születése után milyen utasítást kapott József, hogy hogyan nevezzék majd a gyermeket. Nevezd az ő nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. És megkérdezem, olyan jól áll ez az ismeret a keresztények között, vagy nevezzük néven itt a mi gyülekezetünkben, mi közöttünk? Valóban megszabadultunk, és folyamatosan szabadulunk meg bűnöktől, és valami feltűnő különbség látszik azok között, akik Krisztus követők, és akik nem azok. Mert ők megszabadultak, ők meggyógyultak az ő bűneikből. Látszik ez? Feltűnően látszik ez? Ha ez feltűnően nem látszik, és küszködés van még a keresztények, a Krisztus követők életében is, megszokott, megrögzött bűnökkel, akkor bizony mi is azok között vagyunk, akiknek a legnagyobb szükségletünk a gyógyulás, a szabadulás ismerete a bűnök bocsánata által. És ezek után mindjárt szeretnék arról szólni, hogy a mi ismeret hiányunk ott kezdődik, hogy egyáltalán nem érezzük a bűnbetegséget olyan tehernek, mint mondjuk egy fizikai betegséget. Mondhatnám, egész jól és elég hosszan együtt tudunk élni vele. És valahol itt hiányos legelőször az ismeretünk, hogy nem látjuk igazi súlyával, hogy milyen veszedelmes dolog a bűn, és nem akarunk szenvedésen szabadulni tőle. Pedig a megváltó ezért jött. Hát ez a megváltásnak a lényege. A Krisztus küldetése meghiúsul, és hogy így mondjam, a vallásosságunk semmit sem ér, ha nem tudunk általa ténylegesen és valósággal gyógyulni, megszabadulni a mi bűneinkből. Volt a középkorban egy neves egyházi tanító, Anselmus, és ezt a mondatot írta le a Miért lett Isten emberré című híres könyvében: nem gondoltad meg, hogy milyen súlyos a bűn. Ez egy örök érvényű mondat, mi is mindnyájan hajlamosak vagyunk, hogy ezt nem gondoljuk meg. Tegyük fel azt a kérdést, hogy a Biblia meghatározása szerint mi a bűn? A bűn, így mondja János apostol első levele, 3. fejezet, 4. verse, ez a legfontosabb definíció a Bibliában a bűnre, a törvényszegés. És melyik törvénynek a megszegése? Az Isten egyetemes erkölcsi törvényének, a szeretett törvénynek a megszegése. A Biblia a bűnön nem valami kirívó, látható, látványos bűnöket ért, sokkal mélyebb a meghatározása. Az egyetemes szeretett törvénynek, az isteni szeretett törvénynek minden nemű, rendű, rangú, fokozatú megsértése bűn. És felteszem azt a kérdést, hogy érzékeljük még mindig, amikor az Isten szeretett törvényét megszegjük. Sokszor úgy elgondolom, hogy ha egy keresztény család van, például viszály van férj és feleség között, hogyha hangos szó van, akkor azért a szeretett törvény megszegésének az érzékelésével valami baj van. Mert tudjátok, egy kereszténynek úgy kellene lenni, hogyha ő azt az igazi, igazságos és szeretetteljes magatartásnak a mércéjét megszegi, abban a pillanatban úgy érzi, mintha vastag tűvel beleszúrtak volna. Már belül a lelkében feljajdul, hogy én most igazságtalanul és szeretetlenül viselkedtem. De ha mi nem érezzük ezt az erős tűszúrást, hanem megszoktuk, hogy könnyen viselkedünk szeretetlenül és igazságtalanul egymással, és nem jelez nekünk mindjárt belül a lelkiismeretünk, hogy bűnt követtél el, bűn volt, ahogy szóltál, bűn volt, ahogy viselkedtél, akkor még a bűn felismerésünkkel, a bűn iránti érzékenységünkkel is baj van. De minél komolyabban tényleg az Isten igéjét úgy magunkba szívjuk, mint az isteni igazságnak a mércéjét, minél többet szemléljük Krisztust, aki az igazságnak, a megtestesült igazságnak a gyakorlati bemutatása, annál érzékenyebbé válik a lelkiismeretünk, és bizony érezni fogjuk azt a tűszúrást, ahányszor kiszalad valami a szánkon, ahányszor akár csak a gondolatainkban egy rossz gondolat, egy szeretetlen, egy ellenséges gondolat jelenik meg valaki iránt. És nem csak a bűnt nem érzékeljük eléggé, hanem a következményeinek a súlyát sem látjuk. Ugye a legtöbb ember akkor érzékeli azt, hogy ez bűn volt, mikor valami fogható kárt okozott a másiknak. Na akkor ez ugye az embernek leesik a tantusz, ezt rosszul tettem, ezzel hibáztam, én ezzel most vétkeztem. De szeretnék rámutatni, hogy a konkrét károkozás, hogy megbántottam valakit, vagy valami sérelmet okoztam neki, ezen túl melyek a bűnnek a legsúlyosabb következmény. Én 3 következményét szeretném elétek tárni, amiről az írás nagyon egyértelműen beszél, és hogy ezeket megjegyezzük. Az első következménye minden egyes törvényszegésnek, hogy feljegyeztetik az Istennél, és minket terhel az ítéletre. És ehhez mi sokszor nagyon könnyedén viszonyulunk. Pedig az írás olyan mélységes komolysággal mondja, hogy nem úgy van az Istennél, mint a földi törvényszékeknél, hogy vagy észrevesznek egy törvényszegést, vagy nem, valaki vagy bíróság elé kerül, vagy nem, A Szentírás azt mondja, hogy az Istennél ez a regisztráció hihetetlenül pontosan működik, és így mondja a Prédikátor könyve, hogy a végső ítéletben Isten minden cselekedetet előhoz, minden titkos dologgal együtt, akár jó, akár gonosz legyen az. Milyen komolyan írja Jeremiás proféta, még ha lúgban mosakodnál is, vagy megsokasítanád szappanodat, feljegyezve marad a te álnokságod én előttem. Mintha azt mondja, nem létezik semmilyen földi eszköz, a bűnbocsánaton kívül semmilyen más eszköz nincs, a Krisztus általi bűnbocsánaton kívül, amely segíthetne azon, hogy ez a törvényszegésünk regisztrálva van, és az utolsó ítéletkor előkerül, és minket vádolni fog. Másik helyen így írja Izsaiás könyvében, hogy a ti vétkeitek és atyáitok vétke mind föliratott én előtte. Hiány nélkül, mind föliratott. A római levélben pedig a második fejezet negyedik versében ezt mondja Pál apostol, te a te meg nem térsz szíved keménysége szerint gyűjtesz magadnak haragot az Isten igazságos ítélete kijelentésének napjára. Igen, mindig úgy megdöbbent ez az ige, mert ez egy olyan vagy-vagy eljárás, vagy gyűjtöd az ítélet napjára, vagy a Krisztus általi bűnbocsánattal eltávolítatik, de több eszköz nincs. Ha nem rendezed, ha nem folyamodsz bűnbocsánatért, akkor gyűjtöd az Isten igazságos ítélete kijelentésének napján, mint mikor valakinek egy számlája nő. És Isten még egyszer mondom, minden cselekedetét ítéletre előhoz. És tudjuk, hogy a Jóistennek azért olyan szigorú az ítélete a bűnre, hogy a bűnnek a zsoldja a halál, az élet jogának elvesztése, mert ő tudja, hogy az önzésnek, az egoizmusnak, ugye, ami az Isten szeretet törvényének a lényege, illetve az ellentéte. Ugye az Isten szeretet törvényének a lényege a másokért élés, az igazságosság, a másik önmaga mellé helyezése, a bűn pedig az ellentetje, az egoizmus, az önzés. És Isten tudja, hogy ennek minden legkisebb csírája, vagy mondhatnám a vírusa, az elindítja a tragikus lavinát, és tönkretesz mindent. Azt az embert is, meg akik körülötte is vannak, meg végső soron összegeződve az egész Isten egész teremtett világát. Tehát ezért Istennek ez az egy ítélete van a bűnre, hogy az élet jogának elvesztése. Tehát akkor gondoljuk meg, hogy minden törvényszegést mi vagy gyűjtünk az ítélet napjára, vagy pedig élünk a bűnbocsánat csodálatos lehetőségével. És nincs több lehetőség. Aztán egy másik következménye a minden egyes törvényszegésünknek, hogy elválaszt Istentől. Na nem úgy, hogy Isten attól kezdve haragszik ránk, és megvonja a gondviselését, vagy valami csapással látogat meg bennünket közvetlenül. Ugye Isten akkor haragja, akkor hárul az emberre, ha azonosul a lelkében is teljesen a bűnnel, de Isten inkább szán bennünket a mi törvényszegéseink miatt, de olyan értelemben választ el Istentől, hogy nem adhatja ránk úgy az áldásait. Sokkal többet tenne érünk, sokkal többet adna nekünk, de nem tudja ezt megtenni, mert ha a bűneink ellenére áldását adna ránk, kiárasztanánk minden áldását, akkor ez körülbelül olyan lenne, mintha megveregetné a vállunkat, és azt mondja, így is jó vagy, így is elfogadlak, nincs semmi probléma ezzel. De az írás így mondja, hogy Isten bűnnel együtt nem lakik. Ez az 5. Zsoltár 5. verse, és ez azt mondja, hogy ez egy hihetetlen érzékeny kapcsolat Isten és a vele szövetséges hívő ember között. Ha mi megszegjük a szeretet törvényt, Isten biztos visszavonul egy pár lépéssel. Abban a pillanatban megszakad az az igazi, folyamatos, szövetségi szeretet kapcsolat Isten között és köztünk, ami lehetővé teszi, hogy Isten minden kérésünket meghallgassa, minden az ő igéjével megegyező kérésünket és az áldásait gazdagon árassza ránk. Kénytelen visszafogni az áldásainak a jó részét, ha a gondviselését nem is vonja meg teljesen, mert Jézus azt mondta, hogy ő irgalmas még a hálátlanokhoz és a gonosztevőkhöz is, és esőt és napfényt ad még az ellene lázadóknak is. De az áldásait nem áraszthatja úgy ránk. És a harmadik következménye, a harmadik súlyos következménye a bűnnek, amit szintén nem szoktunk látni, hogy nyomot hagy a saját lelki világunkban. Megerősíti bennünk a szokás hatalmával a bűnre való hajlamon. Hát ezért ezt a törvényszerűséget mindjárt tudjuk, amit az ember 2-3-szor csinál, ugye az már automatikusan megy. mondjuk valaki kiabálós otthon, ugye, ha megszokta, újra meg újra megengedi magának, na csak próbáljon leszokni róla. Mennyire nehezen megy. Tehát a szokás az hatalom, mondja a jó magyar közmondás is, és ezt a Szentírás így fejezi ki, azt mondja, Júda vétke, ugye ez az Isten népének a szimbóluma, Júda, azt mondja, gyémánt hegyel, vastollal van felírva, fel van írva szívük táblájára. Kemény anyag a gyémánt, meg a vas. Azt mondja, hogy mint a törvényt karcolja bele a lelki világunkba, gyémánt hegyel, vastollal van fölírva szívünk táblájára. Tovább erőtlenít bennünket a jó irányába, és tovább erősíti bennünk a bűnre való hajlamot. Hát akkor megkérdezem, olyan érzékenyek vagyunk mi a törvényszegésre, hogy mindjárt gondolunk erre a három súlyos következményre? Hogy egy, hogy ez az ítéletre regisztrálva van, és ha bűnbocsánatot nem kérek, az én végzetemet okozza. Kettő, hogy Isten gátat építek az ellen, hogy az Isten áldásait árasztassa rám is, meghallgathassa az imádságaimat, mert ő bűnnel együtt nem lakik. És három, hogy a szívünkben még erősebben bekarcoljuk a bűntörvényét. Ezek a legsúlyosabb következménye a bűnnek. És hogy még kiegészítsem, még említsek egy-két dolgot ezzel kapcsolatban. Ha Sátánnak sikerült a nagy ellenségnek az embert belevinni a bűnbe, annál szorgalmasabban jön vissza. Kaput nyitunk a további kísértéseinek. A következő dolog, hogy Istent megszomorítjuk. Na, ezt a legtöbb ember úgy gondolja, hogy Isten valami mozdulatlan boldogságban ül az ő trónján a mennyben, és hogy Istennek, hát mi fájdalmat okozunk a mi bűneinkkel. Hadd idézzek a 78. Zsoltárból egy részletet. Azt írja Izrael és Isten kapcsolatáról, hogy ott a pusztai vándorlás idején így mondja, hányszor keserítették Istent a pusztában. Hányszor illették őt fájdalommal. Nem érdekes gondolat? Istent lehet keseríteni a bűneinkkel. Istennek lehet fájdalmat okozni a törvényszegéseinkkel. És mi gondolunk erre? Ugye Jézus példázatában az a bizonyos tékozló fiú, mikor igazi mély bűnbánatra jutott, és Jézus éppen ezt akarta, hogy bemutassa nekünk, hogy milyen az igazi bűnbánat, akkor hogyan fogalmazta meg a bűnvallását? Majd ezt mondja az apjának, ugye, aki ellen vétkezett közvetlenül. Vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Most megkérdezem, bennünk ez úgy megjelenik, hogy az ég ellen is vétkeztem egy törvényszegéssel? Vagy csak az, hogy magamnak csináltam kárt, vagy a másik embernek? De az igazi bűnbánat, az igazi érzéken keresztény lelkiismeret, ez azt is tudja, hogy én ezzel most vétkeztem az ég ellen. Én most fájdalommal illettem az Istent, én most keserítettem az Istent ezzel a törvényszegéssel. Ha valaki alig akarja elhinni, hogy ez tényleg így van, gondoljunk arra, hogy az írás kimondja ezt a nagy mondatot, hogy Isten a szeretet. És ha Isten az abszolút szeretet, akkor ő az abszolút együttérzés, nem? Mert a szeretet az együttérzésben nyilatkozik meg. Akkor ez azt jelenti, ha Isten az abszolút együttérzés, ahogy Jézus azt mondta, amit egyel az én legkisebb atyáfiaival tesztek, annyi, mintha én velem tennétek meg. Akkor ez azt jelenti, hogy minden fájdalom átvonul Istenen. Minden kártétel, amit egymásnak és magunknak okozunk. Mert ő a megtestesült szeretet, ő a tökéletes együttérzés, ő nem rendületlen, mozdulatlan boldogságban ül a trónján, hanem amit, hogyha a bűneset létezik, és ameddig a bűn tragédiája ezen a földön zajlik, ahogy mondja az egy ószövetségi ige, minden szenvedésünket ő is szenvedi. Ez az emberi agyunknak felfoghatatlan. De akkor én ne szaporítsam. Ha az emberben ez a vágy van, hogy én ne szaporítsam az Isten szenvedését, én ne illessem őt fájdalommal, én ne keserítsem őt, hiszen ebből jut az Istennek olyan nagyon sok, aki teremtő atyánk is, és megváltunk az írás szerint. És a bűnnek még az is következménye, hogy feltételül gyengítem vele a fele barátaimat. Ha nem is közvetlenül ellenük vétkezem, de amikor látják egy magát kereszténynek, Krisztus követőnek valló embernek a gyengeségét, a hibáját, hogy ugyanúgy bogdácsol szinte, mint mások, alig látni valami különbséget, akkor mit mondhat magában? Hát a kereszténység sem megoldás. Itt se történnek különösen nagy dolgok azokkal az emberekkel, akik Krisztus követik. Nem, nincs egy látványos különbség. Ők ugyanúgy nem tudják legyőzni a bűneiket, a hibáikat ők. Ugyanúgy tönkreteszik egymás életét. Ugyanúgy nem tudnak igaz emberré és más emberré lenni, még ha azt is vallják, hogy Krisztusban hisznek. Tehát, hogy így mondjam, az evangélium hitelességét gyengítjük. Az emberek reménységét oltjuk vele. Ez is egy közvetett következménye a bűnnek. És ezeket, hogyha mind végig gondoljuk, akkor látjuk, hogy nem szabad olyan könnyedén venni a törvényszegést. Nem szabad úgy, hogy olyan könnyen túllépni fölötte. Aztán van egy másik nagy hiányosságunk, és ezért van szükségünk a gyógyulás, a szabadulás ismeretére, hogyha már megtörtént a törvényszegés, akkor mit tegyünk? Hová forduljunk? Mózes második könyve 20. fejezetének a 15. versében van egy ige, amit sajnos sokan csak a fizikai betegségre vonatkoztatnak, amikor Mózesnek Isten így jelenti ki magát, én vagyok az Úr, a te gyógyítód. De hát el ne felejtsük, ez nem csak a fizikai betegségekre vonatkozik, hadd mondjam, ott is eléggé méltatlan egy kereszténytől, hogyha pánikba esik, mikor beteg lesz, és nem először föltekint Istenre, aki azt mondja, hogy én vagyok a te gyógyítód, és tőle segítséget és tanácsot kér legelőször, amellett, hogy emberi segítségeket is igénybe vesz. De a bűnbetegségeinkben nagyon fontos, hogy azonnal eszünkbe jusson. Én vagyok az Úr, a te gyógyítód. Az nem kereszténység, ha valaki beleássa magát az önkárhoztatásba, és megreked annál, hogy én ilyen rossz vagyok, olyan rossz vagyok, tudom. Nem. Ha valaki igazán gyűlöli a bűnt, az keresi a gyógyulást, az keresi a szabadulást. És azt mondja Isten, én vagyok az Úr, a te gyógyítód. És ebben benne van, benne rejlik az, hogy ebből nem lehet egyedül meggyógyulni. Én sokat dolgoztam alkoholbetegekért, és ma is én tanítom a lelki gondozói szakirányú továbbképzésen a szenvedélybetegségek című tantárgyat, és ott mindig elmondom, hogy ez például egy olyan betegség, ahol az első törvény, hogy ebből egyedül senki nem tud kimászni. Aki fogadkozik magában, hogy amikor akarom, abba hagyom, majd megoldom, majd meggyőzöm, nem tud megszabadulni. Csak aki elismeri, hogy nem tudok egyedül, segítségre van szükségem, és a segítséget meg is ragadja. És a bűnbetegség ugyanilyen természetű. Pontosan ugyanilyen természetű. Ugye amikor kimondja Isten, hogy Jézust azért küldte, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből, és amikor Isten kimondja, hogy én vagyok a te gyógyítód, ennekben benne van az, hogy nem tudsz egyedül. Nem tudsz ebből kiverekedni egyedül. Nem tudsz. Egyetlen megrögzött hibás, bűnös jellemvonásodat nem tudod legyőzni. A váratlan helyzeteket nem tudod kivédeni, amikor akárhogy megérted az értelmeddel, belátod, akarod, hogy te majd az Isten szeretett törvénye szerint viselkedsz, teszel, nem tudod megtenni a felülről jövő segítségnek az igénybevétele nélkül. Egyszer megkérdezték Jézustól, ugye éppen a gazdag ifjú távozása után, aki úgy látszott, hogy hát tényleg egy olyan igazi, alkalmas valaki, olyan kiváló, fiatal ember, és mikor ő is eltávozott, akkor megkérdezték Jézustól, hogy Uram, kicsoda üdvözülhet. És Jézus válasza így hangzott, embereknél ez lehetetlen, de Istennél, vagy Istennel együtt, így is fordíthatjuk, minden lehetséges. Elég kemény szó ez, hogy lehetetlen. Embereknél ez lehetetlen. És hadd tegyem fel azt a kérdést, hogy milyen úton gyógyít Isten? Az Isten gyógymódja a bűnre a bűn bocsánat, amit mi rendkívül félreértünk rendszerint, tisztára emberi módon gondoljuk el, úgy gondoljuk, hogy a bűnbocsánat azt jelenti, hogy Isten ezután nem haragszik ránk. Mert ugye embereknél ez hogy működik? Az egyik ember vétkezik a másik ellen, a másik megharagszik, és akkor ha oda megy hozzá és azt mondja, bocsáss meg, akkor azt fogja mondani, hogy jó, nem haragszom. Többé, kevésbé szívesen, de hát ki mondja, hogy nem haragszom, mehet a kocsi tovább. Hát nehogy ilyen antropomorf módon gondolkozzunk Istenről, ilyen emberszabású módon. Az előbb mondtam, hogy Istennél nem is így van, hogy mindjárt a haragja nehezedik egy emberre, az csak akkor, ha lelkében egészen azonosul a bűnnel is. Ahogy az írás mondja, nem csak cselekszik, akik nem csak cselekszik a rosszat, hanem azzal egyet is értenek. Igen, azok magukra hívják Isten haragját. De az az ember, aki a lelkében vágyakozik a jobbra, de mégis esik, bukik, sokkal inkább az Istennek a részvétét és a segíteni akarását váltja ki. Az Istennél a bűnbocsánat nem azt jelenti, hogy nem haragszom, egészen mást jelent. És pontosan ezért van szükségünk arra, hogy megtanuljuk a szabadulás, a gyógyulás ismeretét a bűnök bocsánata által. Mert a bűn bocsánat által megy végbe a gyógyulás. És akkor tegyük fel azt a kérdést, hogy mit old meg a bűnbocsánat? Mit tanít a Szentírás? Ez előbb soroltuk, hogy mi a bűnnek a három legsúlyosabb következménye, és hogy hadd mondjam, a bűnnek ezt a három legsúlyosabb következményét tökéletesen és 100%-osan gyógyítja, rögtön, hogy mondjam így, a valódi bűnbocsánat elnyerése. Mert mi történik, hogyha valaki Krisztus által Istentől bűnbocsánatot nyer? Az, ami az ő törvényszegése, ami regisztráltak a mennyei könyvekben, mondom idézőjelben, az utolsó ítéletre, az eltűnik a számláról. Az nem fogja őt terhelni. Elég radikális hasonlatokat mond erről a Biblia. Azt mondja, amilyen távol van a naplet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk vétkeinket. Eltapossa álnokságainkat. Azt mondja Ézsaiásnál, eltöröltem bűneidet, mint felleget, térj én hozzám, mert megváltottalak. Ézsaiásnál azt mondja Isten, no jertek törvénykezzünk, ha a bűneitek vérpirosak, hófehérek lesznek, ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Tökéletes bűnbocsánat, azaz az ítéletre semmi nyoma annak a bűnnek nem marad. Megkérdezem, Dávid valamit borzasztó bűnt követett el? Mindenki ismeri, gondolom, a jelenlévő közül Dávid történetét. Egy közönséges házasságtörés, megtetézve egy közvetett gyilkossággal. De amikor lelke mélyéből igazán összetört, és bűnbocsánatért folyamodott, hogy hangzott az Isten szava? Az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. Aki akarja saját maga ellenőrizni, hogy így hangzott, Sámuel második könyve, 12. fejezet, 13. vers. Egy pillanat alatt az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. Ez az, amit Jézus a példázatában úgy érzékeltetett, hogy 10 000 talentumot enged el. Könyörög neki az ember, és könyörületességre indul, és 10 000 talentumot elenged. Testvérem, a bűnnek ez a láthatatlan, de legsúlyosabb következménye, hogy ez a törvényszegés engem terhel az utolsó ítéletre, a bűnbocsánattal eltűnik nyomtalanul. Az a bűn nem fog vádolni az utolsó ítéletkor, amire bocsánatot nyerünk. A második dolog, hogy eltűnik a válaszfal köztünk és Isten között. Mert amikor Isten megbocsát, magához fogad. Megszűnik az, amit Ézsaiás könyve 59. fejezetében így mond, a Jóistennek soha nem olyan süket a füle, hogy meg ne hallgathatna, nem olyan rövid a keze, hogy meg nem szabadíthatna, hanem a ti vétkeitek és bűneitek választanak el titeket Istentől. Ez a válaszfal leomlik, mikor az Isten megbocsát. Akinek megbocsát, azt azonnal magához fogadja. Ezt fejezi ki Pál apostol így a Római Levél 5. fejezetének az első verseiben, megigazulván azért hitáltal, vagyis bocsánatot nyerve hitáltal, Isten igaznak nyilvánított, békességünk van Istennel, és szabad bejárásunk van az Isten kegyelméhez. Ez egy csodálatos következménye a bűnbocsánatnak. És hadd mondjam, a mi szívünkben is feloldódik a válaszfal, és itt szeretnék olvasni egy igét János első levele 3. fejezetéből. Tehát János első levele 3. fejezetéből olvasom az igét, mert nem csak, hogy Isten nem álthat meg minket úgy, de miért hitetlenkedünk mi, mikor imádságunkban Istenhez fordulunk? Miért vagyunk olyan bizonytalanok, hogy imádkozom, talán meghallgat az Isten, hát ha meghallgat, de azért nem biztos. Miért vagyunk így? Miért nem tudunk hittel imádkozni és hittel kérni Istentől? Azért, amit itt János apostol ír a levelében, és olvasom János első leveléből, a 3. fejezetből a következőket. Így olvasom a 20. és a 21. verset. Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van az Istenhez. és akármit kérünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekesszük, amik kedvesek ő előtte. Gondolkozzunk el csak egy kicsit, tehát miért van bennünk egy olyan bizonytalanság, mikor Istentől kérünk valamit? Mert sok törvényszegést nem rendeztünk el, hanem úgy tudom, aztán úgy elfojtottuk, aztán úgy levettük a napirendről, és amikor az Istenhez kéne folyamodni, hogy most ebben meg abban hallgasson meg és segítsen meg, akkor nincs bizonyosságunk, hogy mi megigazulva vagyunk Isten előtt, hanem inkább ott van bennünk az a szorongás, hogy érezzük, hogy a szívünk valahol tompán vádol minket, valami itt még nincs kitakarítva, és ezért nem merünk igazi bizalommal kérni az Istentől. De ha bűnbocsánatot nyertünk, akkor Istennél is feloldódik a gát, szabad bejárásunk van a kegyelméhez, és a mi szívünk se vádol minket, és mi is bátorsággal és bizalommal kérünk tőle. Engem mindig úgy meghat Jézusnak az a gyönyörű vallomása, bárcsak mi is elmondhatnánk életünk minden napján, János evangéliuma 8. fejezetének a 29. versében van. Jézus soha nem félt, hanem mert ő mindenkor el tudta mondani ezt. Nem hagyott engem az Atya egyedül, aki elküldött engem velem van, mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyek néki kedvesek. Ha a szívünk nem vádol, mi is bátorsággal kérünk az Istentől. És a harmadik dolog, amit az Isten megold, hogy a bűnbocsánattal kitisztítja a bűnnek a gyökerét a szívünkből. Mindjárt visszatérek rá, hogy hogyan, de nem mondja világosan az ige. János első levele, első fejezet, 9. vers. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsásson és megtisztítson minden hamisságtól. Akkor, hogyha mi nem tisztulunk meg attól a hamisságtól, amire mi úgy véljük, hogy bocsánatot nyertünk, akkor ez csak egy bebeszélt bűnbocsánat volt, de nem igazi bűnbocsánat elnyerés, mert ha igazán elnyerjük a bűnbocsánatot Istentől, azzal együtt meg is tisztít attól a hamisságtól. A szívünkből eltávolítja azt, ami egyébként gyémánthegyjel és vastollal van odakarcolva, ott sem marad meg a bűnnek ez a nyoma. És ezek után szeretnék arról szólni, hogy akkor hogyan folyamodjunk bűnbocsánatért, és hogyan mennek végbe ezek a dolgok. Az első dolog, amire szeretném a figyelmet fölhívni, ahol rengeteg ember követel hibát, hogy abban a pillanatban, ahogy a bűn tudatára ébredünk, meneküljünk Istenhez. Van egy tévhit, és ez a tévhit nagyon erősen él, még a meggyőződéses keresztények között is. És pedig az, hogy amíg nincs igazi bűnbánatom, hogy menjek Istenhez. Tudom, hogy hibáztam, de olyan tompának, olyan üresnek érzem magam. Én is úgy érzem, hogy nem szégyellem eléggé. Én bennem még nem éred be olyan bűnbánat, hogy az Isten elé merjek menni. Na hát ez az ellenség egyik csaptája. Szeretnék itt olvasni néhány sort ebből a nagyon jó kis könyvből, amire én mindig azt szoktam mondani, hogy minden évben egyszer el kell olvasni, mert minden évben az ember jobban megérti. És minden évben szüksége van rá, így olvasom. A Biblia sehol sem tanítja azt, hogy a bűnösnek megbánást kellene tanúsítania, mielőtt megszívlelné Krisztus hívását. Jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én nyugalmat adok néktek. Épp úgy nem juthatunk bűnbánatra Krisztus lelke nélkül, aki felébreszti a lelkiismeretet, mint ahogy bűneink sem bocsáthatnak meg Krisztus nélkül. Megint csak idéznék egy ígét, apostolok cselekedetei 5. fejezetének a 31. verse. Krisztust Isten fejedelemmé és megtartóvá emelte, hogy adjon az ő népének bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát. Jól hallottuk? Mi azt mondanánk, hogy bűnbocsánatot, de a bűnbánat a mi dolgunk. De azt mondja, azért rendelte fejedelemmé és megtartóvá, hogy adjon az ő népének bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát. Testvérem, olyan bűnbánatot, hogy mi átérezzük a bűn teljes súlyával, és lelkünk mélyéből szégyeljük, és meggyűlöljük, és szenvedélyesen szabadulni akarunk tőle, ilyen bűnbánatot mi magunkból kicsiholni soha nem tudunk. Ezért olyan sokat mondó ez az ige, a 41. Zsoltár 5. verse, ahol Dávid az ő lelki magatartásáról ezt mondja, hogy ő bizony Istenhez szaladt, és azt mondta, Uram, gyógyíts meg engem, hogy meggyógyuljak, mert vétkeztem ellened. Nekem erről az igéről mindig az jut eszembe, hogy mit csinál a gyerek. megszegi a szülőnek a parancsolatát, rászakad a baj, és akkor kétségbe esett sírással mégis kihez megy? A szülőhöz, aki ellen vétkezett, és azt mondja, hogy segíts rajtam. És a Szentírás azt mondja, hogy Isten atya. És azt mondja, ha csak a bűn tudatra ébredsz, mikor megterhelt vagy, a bűntudat terhenyom, menj hozzá, és mondjad azt, hogy Istenem, gyógyíts meg, segíts, hogy meggyógyuljak. És akkor az Isten kifejleszti bennünk, ki munkálja a Szentlélek által a valódi bűnbánatot. Ugye, nekem annyira tetszik egy ige a Sámuel második könyve 24. fejezetének a 10. versében, amelyben talán a legtökéletesebb kifejezés van arra, hogy mi az igazi bűnbánat. Nem a Betsabével való vétkezés, hanem egy másik, későbbi vétkezésénél mondja Dávidról, hogy megsebhett a Dávid szíve. És azt mondta az Istennek, hogy igen, vétkeztem, felette esztelműt cselekedtem, Uram, most vedd el az én álnokságomat. De ezt a kifejezést akarom kiemelni, megsebhett a szíve. Ebből állapíthatjátok meg, hogy igazi bűnbánatra jutottunk, vagy nem. Mert az igazi bűnbánat az olyan, hogy kívül nem bánt senki, de belül úgy érezze, mint egy égő parázs szorongatna. Megsebhed az ember szíve belül az lelki világában. Érzi azt a tüzes parazsat. Ez pillanatnyilag nagyon kellemetlen érzés, de éppen ebben van a gyógyulás. Mert utána csodálatos, ahogyan az Isten megbocsát, hogyha eddig eljuttathat minket. Egy picit, csak néhány perccel fogom túllépni az időt, de azért most egy kicsit olyan személyesre szeretném fordítani a szót, hogy valahogy ne ez egész ne elméletnek hason. Én egy ilyen mély bűnbánatot az édesanyám halálakor éltem át. Hát külsőleg mindenki azt látta, hogy mi gyönyörű szépen élünk együtt. Jött az unokaöcsém, mikor ugye ott volt, még vártuk, hogy majd elviszik, és megölel engem, és mondja, hogy ilyen gyerek nincs több a világon. Én meg szabályszerűen megsebhett a szívem. Ugye, mert az embernek mik jutnak eszébe? Ezt csak azért is mondom, hogy nem világrengető nagy dolgokban érezzük azt, hogy megszegtem a szeretett törvényt. Az anyukám sokszor készített nekem reggeli szegény, akármilyen beteg volt, felkelt. Én nekem meg ugye ott laktam abban a forgalmas központházban, hol a házi telefon csöngött, hol az ajtón csöngettek, hol a... és mindig tele voltam munkával, és reggel ott zsúfolódott minden össze, és akkor olyan tényleg megsebhett a szívem, mikor rágondoltam arra, hogy én hogy ráripakodtam az anyukám, és azt mondtam türelmetlenül, hogy anyukám, vagy ne készíts nekem reggeli, de engem ne sürgess, mert szegény néha háromszor, négyszer mondtad, itt van már a reggeli, gyere már. És akkor azt mondtam magamnak, hogy lehet az ember ilyen sötét agyú, vagy hogy hát miért nem lehet vagy mindent ott hagyni, és megbecsülöm azt, hogy betegen fel kell, és reggelit készít, és akkor mindenkinél fontosabb az, hogy ő ne keseredjen meg, és akkor minden vár, aminek akárhogy mi is, vagy pedig türelmesen és kedvesen azt mondom, hogy anyukám, annyira köszönöm, hogy megtetted, csak még egy picit várjál, rajta leszek, hogy minél hamarabb jöjjek. Látjuk? Szóval milyen dolgok ezek? Vagy szegénykém, ugye mi szegénységben éltünk, szegénységben nőttünk föl, anyukám az összes tejfölös poharat mindig kimosta és eltette, így nőttek toronyba, meg ugyanígy a zacskók, amiket persze soha az életben nem használtuk föl, és ugye én nekem kellett takarítani, itt bedugva, ott bedugva, és akkor morogtam, hogy miért kell ezt csinálni, és akkor mondtam magamnak, mikor megsebhett a szívem, hogy hát Istenem, ilyen bunkó az ember, ennyi esze nincs, hogy miért kell ezzel valakit megszomorítani. Hát nem lehet ezt hang nélkül megcsinálni, hogy elteszed, mikor... Hát idős ember, hát ez rögződött benne, már nem tud olyan pedáns lenni, mint fiatal korában, nem vagy képes erre. Szóval a szeretett törvény, ez nem a világ rengető dolgok, hogy megszegjük a szeretett törvényt. És én nagyon hálás voltam, úgy éreztem, ez egy ajándék volt a Jóistentől, és úgy éreztem, egy jókorát léptem ezután előre. Az ilyen kis türelmetlenségeket nem engedtem meg olyan könnyen magamnak ezután. Tehát, testvéreim, adjunk hálát a Jóistennek, ha olyan bűnbánatot ajándékoz nekünk, amiben érezzük, hogy megsebhett a szívünk. Mert akkor a bűnnek a gyökerétől fog minket megszabadítani. És azután szeretnék arra is rámutatni, hogy amit az írás így mond, hogy ha mi magunkat ítélnénk, nem ítéltetnénk el. A Jóisten azt szeretné, hogy ha ő neki már nem lenne dolga azzal, hogy minket szembesítsen a tetteinket, meg minket elítéljen. hogy ne legyünk, mondja az írás, oktalanok, mint a szamár és a ló, aminek kantárral és zabolával kell szorítani az állát. Jóisten azt szeretné, ha kimunkálhatná a bűnbánatot bennünk úgy, hogy mi magunkat mentegetőzés nélkül elítéljük. Akkor már neki csak egy dolga van, hogy most jelképesen így mondom, hogy mint a tékozló fiút az ölelő karjaival várjon, és kihirdesse nekünk a bűnbocsánatot. És a Jóisten ezt szeretné. És azután, még, amit még szeretnék röviden említeni, hogy a következő lépés a bűnvallás. Megkérdezem, hogy ha egy embert mi megbántottunk, és tényleg azt mélyen átérezzük, hogy ez egy nagyon ronda dolog volt tőlünk, és ezt nekünk el kell vele rendezni, akkor ezt hogy szoktuk csinálni? Hát ugye csak az az emberi, az a tisztességes, hogy oda megyek, a szemébe nézek, és szemtől szembe kimondom. Én voltam a hibás, én vétkeztem ellened, szívemből kérlek, bocsáss meg. És nézzük meg, hogy mi ezt a bűnvallás lépését milyen könnyen kihagyjuk. Hanem úgy elkönyveljük magunkban, azt mondjuk, hát Isten úgy is tudja, hogy én elismerem belül, tudja, hogy belül bánom, hát Krisztusért biztos megbocsát. És kihagyjuk azt a lépést, amit Jézus a tékozló fiú példázatában olyan szépen ábrázolt, hogy mit mondott az a fiú? Felkelvén elmegyek az én atyámhoz, és elmondom neki. És látjuk, így függnek össze a dolgok, ha engedjük, ha Istentől kérünk igazi bűnbánatot, és Isten ki tudja bennünk munkálni, ha az emberben igazi bűnbánat van, és ez égeti, mint a parázs, akkor az szinte kényszeríti őt a bűnvallásra. Akkor érzi, hogy csak akkor fog megkönnyebbülni, ha oda megy az Istenhez is szemtől szembe, meg ha ember ellen vétett az emberhez is, és szemtől szembe elmondja néki. Én is, mikor így megsebhett a szívem, egy érdekes gondolat jutott eszembe, lesz még mód bocsánat kérést pótolni az Isten országába, ahol odaültünk és találkozunk egymással. Mert szinte az ember úgy kényszerítve érzi, hogy én ezt szeretném kimondani. És ugyanígy vagyunk, az ég ellen is vétkeztünk, és szeretnénk ezt az Istennel rendezni. És ezért a bűnvallás az ne úgy történjék, hogy elkönyveljük, mert az Isten biztos, hanem az, hogy megtesszük azt, hogy letérdelünk az Isten előtt, és kimondott szavakkal azt mondjuk, hogy igen, vétkeztem te ellened, az ég ellen is, ezzel a dolgokkal. És én szívemből a bocsánatodat kérem a Krisztus áldozata, a Krisztus helyettes áldozata és közben járása által. És hogyan szabadít meg Isten a bűneinktől? Hogyan mondja azt, hogy nem csak megbocsát, de meg is tisztít minden hamisságtól? Itt van egy utolérhetetlen mondat, megint csak kénytelen vagyok Ellen White-ot idézni, aki azt írja, a bűnbocsánat túláradó szeretete megtisztítja a szívet. Nincsen az Istennek erre valami külön tisztító eszköze, hanem amikor az ember nagyon átérzi a bűnbánatot, és kimondja a megrendült bűnvallomását, és az Isten már nem ítél el bűnket, hanem olyan nagy lelkűséggel és olyan szeretettel jön hozzánk, mint ahogy Jézus a tékozló fiú példázatában bemutatta, ez a meg nem érdemelt jóság, ez a kimondhatatlan isteni kegyelem, ez úgy hat az emberre, hogy befejezi azt a munkát, amit a bűnbánat elkezdett. És tudjátok, azért nem tisztulunk meg sokféle bűnnek a gyökerétől, azért nem tud Isten minket sokféle hamisságtól megszabadítani, mert nem éljük át az igazi bűnbánatot. Nem adunk Istennek alkalmat arra, hogy a bűnbocsánat túláradó szeretetével a hamisság gyökerétől is megszabadítson. Hogy átéljük ugyanazt, mint a tékozó fiú. Tehát nem véletlen, hogy az írás azt mondja, hogy meg kell tanítani az ő népét a szabadulás, a gyógyulás ismeretére a bűnök bocsánata által. Mert itt gondolkozunk emberi módon, itt nem értjük, és nem egyrészt a bűnsúlyát nem látjuk, másrészt az Isten kimondhatatlan kegyelmét, és azt a csodálatos módot, ahogy a Krisztus helyettes áldozata alapján is az ő közben járása által nekünk megbocsát. És én azzal fejezem be ezt az igehirdetést, hogy ha mi valóban bűnbocsánatot nyertünk, az a következőkben látszik meg, és hogy az Isten meg is tisztíthatott a hamisságtól, hogy mi is olyan nagy lelkűek vagyunk egymáshoz, a vétkezőkhöz, a csetlő-betlő bűnösökhöz, amilyen az Isten volt mi hozzánk. Aki átéli a bűnbocsánatot igazán, az képtelen arra, hogy a másikat folytogassa azért, amit ellene vétkezett. Az annak a legtermészetesebb erkölcsi érzéke sarkalja az irgalmasságra, a másik iránt, az ellene vétkezők is egyáltalán a bűnösök iránt. Másrészt pedig abban, hogy a hála, a szeretet, az elkötelezettség Isten iránt nagyra nő benne. Még nagyobbra, mint valaha volt. Mindig ez a következménye. Tehát mondhatom azt, hogy akik becsülettel rendezik a bűneiket Istennel, akik tényleg megjárják a bűnbánatért és a bűnbocsánatért folyamodás útját, és azt el is nyerik, mondhatom azokban mindig erősebb lesz az Isten iránti hála, szeretet és elkötelezettség, és mindig növekednek az elesettek, a bűnösök, a gyengék iránti irgalmasságban. Ez ebben meg fog látszani. És megkérdezem, kellene nekünk irgalmasabb szív? Kellene nekünk türelmesebb, küzdőbb szeretet a bűnösök, a vétkezők iránt? Hasonlít már a mi szeretetünk az Isten szeretetéhez. És látjuk, ezen az úton, ehhez is csak úgy tudunk jutni, még egyszer mondom, azonnal Istenhez menekülünk a bűneinkkel, tőle kérünk bűnbánatot, bűnbocsánatot, és azt el is nyerjük. Ez óriási változásokat visz véghez az emberben. És itt vagyunk Krisztus második adventje előtt, és az Isten népének ma is erre az ismeretre van a legnagyobb szüksége. Mert ebből lesz egy olyan nép, akikről beszél Jelenések könyve 7. fejezete, hogy látta őket János apostol elpecsételve. Isten tulajdonának ismeri el őket, és mi hangzott el róluk? Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, de megmosták, megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Ugye a ruha a jellemnek a szimbóluma. És azt mondja, mi az egyetlen mód, hogy ezt meg lehet mosni ettől, meg lehet fehéredni, és nem kell magunkat cipelni a bűneinket. Csak a bárány vérében. A Krisztus által valódi bűnbocsánatot kérünk és nyerünk. Én kívánom, hogy az életünkben csak mélyüljön a szabadulás, a gyógyulás ismerete a bűnök bocsánata által, és ezzel valóságos tapasztalatokat szerezzünk, és ez látható is legyen a mi keresztény életünkön. Amen.